Jó reggelt kívánok! Elméletileg máig kellett befizetni a gépjármű adót, de bizonyos esetekben az átvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre, és június 30-ig kamatmentes részletfizetés is kérhető. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint a 3,5 millió érintettből már több mint 2 millióan teljesítették a befizetést, de még sokan nem tették meg. A személyi jövedelemadó bevallásának határideje május 20-a, itt különösen fontos odafigyelni a kedvezmények, például családi vagy személyi kedvezmény érvényesítésére. A NAV által készített tervezetek automatikusan érvényessé válnak, de egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek mindenképpen készíteniük kell és be kell nyújtaniuk az adóbevallásukat. A személyi jövedelemadó 1+1%-áról is május 20-áig lehet rendelkezni, ezt a jogosultak mintegy 60%-a teszi meg évente. A hatóság szóvivőjével, Lincmayer Szilviával, Ércfalvi András beszélgetett Monitor délután című műsorunkban.
Van egy szűk határidőnk, meg van egy kicsit tágabb. Ugye van egy április 15-dik, ez a gépjárműadó, és van a május 20-ai a személyi jövedelemadó. De akkor haladjunk kronológiai sorrendbe. Olvastam az összes hírportálon, föl van ez az utolsó figyelmeztetés, most kell fizetni gépjárműadót. De az itt is van valami kis lehetőség, ugye?
Nem annyira szigorú ez a gépjárműadó fizetés, bár lehet, hogy NAV-ként nem ezzel kéne kezdenem, hogy nem annyira szigorú, hanem azzal, hogy április 15-dik a határidő.
És, határidő punktum, tehát, igen.
És igen, ide tehetnénk egy pontot, de azért van sok könnyítő szabály. Aki tudja, az fizesse be április 15-én az egész összeget. A befizetés nagyon egyszerű. A számokat is elmondom, mert 3,5 millió adóst érint a gépjárműadó. Ez azért viszonylag egy magas szám. Április 13-a reggeli adatom van, és már több mint 2 millióan fizettek. Ugye ebből azért következik, hogy még másfél millióan nem, de a többség már megvan. És a könnyítés pedig a következő. Az április 15 az a főszabály szerinti határidő. De aki később veszi át a határozatot, mondjuk április 16-án, vagy bármikor később, már mondjuk akár április 13-án is, ha átvette a határozatot, akkor van 15 nap fellebbezni, és van még 15 nap fizetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, nem kell így részletekbe megjegyezni, átvételtől számított 30 nap. De ez már tényleg a legutolsó határidő, tehát, hogy addig mindenképpen be kell fizetni. A másik, amit még érdemes ebben a témakörben tudni, hogy van egy nagyon egyszerű, és ez is azoknak kedvez, akik nem fizetnek időben, egy plusz szabály, ez pedig a méltányossági kérelem, én most egyszerűen így hívom, de valójában ez egy 5 havi kamatmentes, pótlékmentes, teljesen ingyenes részletfizetés, és itt a nagyon rendes a törvény, és a NAV is így, nyilván be kell tartani a törvényt, mert június 30-a az a jogvesztő határidő, ameddig ezt az 5 havi pótlékmentes, kamatmentes részletet lehet kérni.
Igen, és azt is néztem, hogy én mondjuk online fizettem, amikor megjött a tárhelyre az értesítő, és azért tényleg egy egyszerű történet úgy. Ha valakinek több autója van, akkor azt egybe fizetheti ki, tehát mondjuk, hogyha ha úgy van a családban, úgyhogy ez mindenképpen azt gondolom a legegyszerűbb módszer. Jó, tehát akkor ez április 15.
Április 15,
ez
igen, a főüzenet azért az április 15.
Még másfél millió kedves
igen,
hallgató.
Igen, hozzájuk szólunk.
Még tevékenykedhet ez ügyben. A másik dolog az egy kicsit lazább, ugye azt mondtuk május 20-a az SZIA. És azért nem gondoltam, hogy itt egyrészt vannak új szabályok, meg vannak új kedvezmények is. Vannak, hát nem is szigorítások, de szűkülések kedvezmények körében. Szóval van egy csomó újdonság, ezt lehet talán mondani.
Figyelni kell a részletekre, de igazából minden évben, tehát hogy ez ebben változás gyakorlatilag nem történt. Mondjuk annyi változás történt, hogy NAV-ként is jóval erősebben felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek jár valamilyen kedvezmény, annak azért célszerű minél előbb lépni, mert ugye május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, tehát itt még hátradőlhetünk, mert több mint egy hónap van. Viszont, amire érdemes odafigyelni, az pedig az, hogyha valakinek jár családi kedvezmény, vagy a személyi kedvezmény, ez ugye bizonyos betegségek után jár, de hát ide sorolható a laktóz és a gluténérzékenység is. Ha valaki ezt 2025-ben nem jelezte a munkáltatójának, hogy ő szeretné, ha a fizetése ezzel az összeggel magasabb lenne, akkor neki mindenképpen lépnie kell, és most kell lépnie, mert hogy a személyi jövedelemadó bevallását kell kiegészíteni ezzel a kedvezménnyel.
Mert ha nem teszi, akkor ezt az évet tulajdonképpen buki ebből a szempontból.
Igen,
ezt
igen,
a kedvezmény lehetőséget.
Van, mondjuk a jó hír az, hogy bukni gyakorlatilag nagyon nehezen lehet úgy forever, mert önellenőrzéssel ez, hát mondanám azt, hogy bármikor visszakérhető, tehát hogyha valaki most elfelejti, akkor önellenőrizheti, csak az megint még egyel bonyolultabb. Tehát miért válasszuk ezt az utat, amikor lehet a személy jövedelemadó bevallásban, és készítettünk két kis filmet is, ami tényleg lépésről lépésre, másfél perces az egész, és minden benne van.
Tűrés határon belül van akkor
abszolút,
az idő.
Abszolút, ne, jó, nem egy tiktokos 20 másodperc, mert összetudtuk volna vágni, de hogy mindenki végig tudja olvasni, hogy mit kell csinálni, az egyik a családi kedvezmény, mert ugye ott a személyi jövedelemadó bevallásban 930 ezeren kérték, és a most januári adatunk van, az adóelőlegben pedig majd még 600 ezeren sem, tehát hogy ott is van egy hiány, de a személyi kedvezménynél, ugye, ami a betegségek után jár, ott így még nagyobb az eltérés, mert ott nagyjából 370 ezeren kérték tavaly a személyi jövedelemadó bevallásban, és idén januárban pedig 170 ezeren. Tehát, hogy azért vannak, akiknek érdemes kiegészíteni ezzel a kedvezménnyel a bevallását, és amire bár már célozgattam rá, hogy miért érdemes nem megvárni a május 20-át, az pedig az, hogy onnantól, hogy beérkezik a NAV-hoz a bevallás, onnantól számított 30. napon már ott is van a visszajáró összeg, úgyhogy érdemes minél előbb lépni.
Bővülések, szűkülések, érvényesítési sorrendváltozás. Én ezt a Deloitte-nak olvastam egy nagyon rövid összefoglalót, és azt írták, hogy érdemes figyelni a részletekre, mert bővült az adókedvezmények köre, változott azok érvényesítési sorrendje, szűkült egyes kedvezményekre jogosultak köre, és új előrések is jelentek meg.
A nagyon jó hír az az, hogy az SZIA tervezet, amit ugye a NAV kiajánl, abban gyakorlatilag ezekre nem is kell odafigyelni, hiszen az érvényesítés sorrendjét maga a program az automatikusan csinálja. És ami, hát mondjuk a gyakorlati részét azért mondjuk el, hogy a bővülés az az októbertől belépett a 3 gyerekes anyák kedvezménye. Itt ez egy kicsit megborította a sorrendet, az igény, tehát hogy az egyes kedvezményeket milyen sorrendben lehet igénybe venni, de ezzel én most azt mondom, hogy senkinek nem kell foglalkoznia, hiszen a program automatikusan számolja, tehát kiegészít a tervezetet, akkor ez úgy veszi igénybe, ahogy azt a törvény szerint kell.
Fizető vendéglátó tevékenység tételes átalányadója, az módosult, ugye?
Igen, ott volt módosulás, de a fizető vendéglátás tételes átalányadó, ott azért annyi a különbség, amiről nem beszéltünk, hogy azt mondtuk, hogy ugye mindenkinek érvényes lesz nagyjából a bevallása. Mondhatjuk azt, hogy a semmit tevése, de erre senkit nem bíztatok, azért ezt tegyük hozzá zárójelbe. Viszont amit fontos tudni, és nem beszéltünk még róla, hogy például a fizető vendéglátóknak, a átalányadózóknak, hát összefoglalóan azt mondom, az egyéni vállalkozóknak, ide a mezőgazdasági őstermelőket is odasorolnám, illetve az áfa fizetése kötelezett magánszemélyeket, nekik nem lesz érvényes a bevallásuk a semmittevéssel, tehát nekik mindenféleképpen ki kell egészíteni a bevallásukat, ugyanis hát ők vállalkozók, vannak olyan jövedelmeik, amikről nem tud a NAV, nagyon sok mindenben választhatnak, hogy számolják el a költséget, miket számolnak el, ezt nem tudja a NAV, viszont amiben van egy nagyon nagy újítás, az az, hogy nekik is segít az adóhivatal, mégpedig azzal, hogy a nála meglévő adatokat kiajánlja. De ez nem egy olyan ajánlat, mint a magánszemélyeknél, hogy semmit tevéssel érvényes lesz, ezt át kell nézni, csak ad egy segítséget, mert az online pénztárgépek, az online számla, ugye rengeteg adatot van a NAV-nál, és hát úgy voltunk vele, hogy ezt miért nem utassuk vissza a vállalkozóknak is, úgyhogy ez azért egy nagy segítség lehet, de mindenképpen érdemes átnézni, és az esetükben mindenképpen be kell nyújtani a bevallást.
Igen, a másik esetben lehetek passzív, itt aktívnak kell
itt lenni. Itt muszáj aktívnak lenni, ami az 1%-os felajánlás miatt is fontos.
Kripto?
A kriptó, azt be kell vallani,
Ahogy csak kérdeztem.
Igen, ez nem változott, tehát nem tudok olyan jó hírrel szolgálni, hogy na, a kriptó az ugye bevallási kötelezettség alá esik, erről a NAV-nak nincs információja.
Akár nyereség, akár veszteség.
Nincs úgy információja, hogy automatikusan, de azért zárójelben megjegyzem, hogy utólagos ellenőrzésnél tud kontrolladatokat szerezni, tehát azért érdemes bevallani, hogy ne az legyen, hogy majd egy későbbi ellenőrzés során a revizor tárja fel azt, hogy itt lett volna valamilyen kötelezettség.
1+1%? Ez minden évben izgalmas. Figyelünk vagy nem figyelünk, aktívak vagyunk, vagy ez egy olyan természetes dolog, és ha nem vagyunk aktívak, akkor elveszik valamilyen módon.
Az 1+1%-nál nagyon fontos a határidő. Tehát elmondtuk, hogy a bevallás ott lehet viszonylag lazáskodni, nem szeretem ezt a kifejezést, de ott május 20-án automatikusan érvényes lesz a tervezet. Viszont az 1%-unk az csak abban az esetben lesz érvényes, és csak akkor jut el a címzethez, hogyha akinek van fizetendő adója, az befizeti. Ha nem tudja befizetni, akkor május 20-áig kell kérnie a részletet, vagy valamilyen módon rendeznie kell a fizetési kötelezettségét, és itt kőbevésett határidő a május 20-a, itt a 21-e késő lesz. Illetve ugye mivel az egy kedvező szabály, hogy a magánszemélyeknek a bevallása automatikusan érvényes lesz május 20-án, nekik ezzel nem kell törődniük, viszont már beszéltünk az egyéni vállalkozókról, meg az őstermelőkről, nekik nem lesz automatikusan érvényes a bevallásuk, tehát ha ők azt szeretnék, hogy az 1+1%-uk érvényes legyen, akkor nekik is ez a május 20-a, a beadás az egy fontos határidő, amíg ezt el kell intézni.
Ez a fajta aktivitásunk hogy alakult az elmúlt időszakban az 1+1%? Nem mondtam, hogy ezt is kérdezni fogom, de hát ha tudod fejből.
Évről évre nagyjából 60%-os a felajánlási arány, tehát a magánszemélyek, akik rendelkezhetnének, azoknak a 60%-a rendelkezik. Igazából ez a 56 és 58, tehát 60%-én fölfelé kerekítettem, úgyhogy jó lenne még aktívabbnak lenni. Tavaly 2,1 millióan ajánlották föl a személyi jövedelem adójuk 1%-át, ez azért egy viszonylag magas szám, de az a 40% az még mindig hiányzik, és érdemes felajánlást tenni, mert ugye civileknek tehetünk, az első 1% a civileknek megy, én most történeti sorrendben mondom, aztán a második 1% az pedig a vallási közösségeknek, illetve ott lehet támogatni egy kiemelt költségvetési előirányzatot. Ez már évek óta a Nemzeti Tehetségprogram, tehát aki nem valamilyen egyházat támogatna, hanem a Nemzeti Tehetségprogramot megteheti. És itt megint teszek egy zárójeles megjegyzést, hogy a vallási közösségeknél ott a felajánlás az prolongált, folytatólagos, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi években beixelt egyház, az, ha nem csinálunk
akkor
semmit,
automatikusan tovább él.
Igen,
tovább él. Felhatalmazás, egyfajta felhatalmazás.
Igen, feltéve, hogyha van fizetendő adó, és azt május 20-áig befizettük, tehát ez egy fontos feltétel.
A civileknél nincs ilyen.
A civileknél nincs ilyen, a civileknél ott évről évre kell rendelkezni. Ott minden évben rendelkezni kell, ami nyilván annyiból logikusabb is lehet, hogy először az egyesület, ahol sportoltunk, aztán a gyerekünk óvodájának az alapítványa, iskolájának
változnak
alapítványa.
Változnak az idők, és a támogatandók azért, köre is.
Igen, mindig, igen. Ott érdemes mindig elgondolkozni minden évben, hogy most éppen melyik az a civil szervezet, amelyiknek felajánlanánk az adónk 1%-át, és ezt érdemes megtenni, mert sokat segíthet.
Linzmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották. 6 óra 55 perc van, zenével megyünk tovább, aztán reklámokkal, meg persze a közlekedéssel. 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már Becsei Zsolttal, egyetemi oktatóval, korábbi európai parlamenti képviselővel beszélgetünk arról, hogy vajon az Európai Uniós pénzeket mennyi idő alatt lehet hazahozni, és mekkora összeget.